Kedves hallgatom! Ézsaiás próféta könyve 43. részének második versét olvassuk. A vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Ez az ígéret különösen alkalmazható Izraelre. Leírja azt, ahogyan Isten megszabadította őket a múltban, például akkor, amikor átkeltek a Vörös-tengeren és a Jordán folyón. Ennek csodálatos lelki alkalmazása van Isten minden gyermekére, minden időben. A vízen kelsz át, én veled vagyok. Néha úgy tapasztalom, hogy mély vízen kell átmennem, sőt még a víz mélyéig is alásüllyedek. De megvan az a bizonyosságom, hogy Isten vezérel és átsegít engem. Azt hiszem, hogy elmerülök, de ő megígérte, hogy azok nem sodornak el. Ő közbeavatkozik és megszabadít engem. Mert én, az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát, és Szebát adom helyetted. Ézsaiás könyve, 43. rész, 3. vers. Nem engedi lejjebb a megváltás feltételét. Miként adhatná Isten Egyiptomot és Etiópiát kárpótlásul Izraelért? A válasz egyszerű. Isten ezt mondja. Én azt a két népet arra használtam, hogy dorgáljanak téged. Én adtam őket, vagyis én engedtem meg nekik, hogy úgy bánjanak veled, ahogyan bántak, és most megítélem őket. Példabeszédek könyve 21. részének 18. versében ezt olvassuk. Váltságdíj lesz az igazért a bűnös, és a becsületesek helyett a hűtlen. Gondolkoztál-e már azon, hogy Isten miért engedte meg az ellenségnek, hogy keresztezze az ösvényedet és mindenféle bajt okozzon. Azért tette és engedte meg ezt, hogy fejlesszen lelkileg. Isten a te szabadulásodért adta ezeket. A példabeszédek könyve 11. részének 8. verse mondja, az igaz megmenekül a nyomorúságból, helyére pedig a bűnös jut. Isten sok embernek megengedte, hogy rosszul bánjanak velem, és elmondtam ezt neki. Azt gondoltam, hogy Isten helytelenül bánik velem, de megfigyeltem, hogy Isten megdorgálta ezeket az embereket, és meg kell vallanom, hogy eléggé jól esett ez nekem. Az Úr használta fel ezeket az embereket arra, hogy valamit kiegyenlítsen az életemben, és aztán őket is megdorgálta. Mivel drágának tartalak és becsesnek, mivel szeretlek, azért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. Ézsaiás könyve 43. rész 4. vers. El sem tudjuk képzelni, hogy Isten mennyire szereti Izraelt. Nem tudjuk elgondolni, hogy milyen drágák neki. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom éjszaknak, add ide, és délnek, ne tarts fogva. Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld végéről. Ézsaiás könyve, 43. rész, 5. és 6. vers. Isten nagyon világos nyelvezettel írja le, hogy újból összegyűjti Izrael népét. Jeremiás könyve 31. részének 10. verse újból ezt hangoztatja. Halljátok az Úr igéjét, ti népek! Hirdessétek a távoli szigeteken, és mondjátok, aki szétszórta Izraelt, össze is gyűjti, és őrzi, mint pásztor a nyáját. Isten azt mondja, hogy halljátok az Úr igéjét, ti népek! Mit jelent ez? Azt, hogy halljátok az Úr szavát, ti liberálisok, ti amillenisták, ti posztmillenisták, és ti premillenisták. Ti nem tudjátok, hogy még nem adtam föl Izraelt. Hallgatnunk kell rá. Tekintet nélkül a mai világhelyzetre, Isten azt mondja, hogy ismét összegyűjti Izraelt. Erre szavát adta. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Ézsaiás könyve, 43. rész, 10. vers. Istennek nincs versenytársa, sem vele egyenlő. Ő egyedüli Isten. Egyedül gyakorolja a hatalmat. Én vagyok az Úr. Rajtam kívül nincs szabadító. Ézsaiás könyve, 43. rész, 11. vers. Érdekes, hogy a világ minden vallása között csak a kereszténység biztosít az üdvösségről. Mások ugyan lefektetnek programokat, de nem biztosítják az üdvösséget. Isten így szól. Rajtam kívül nincs szabadító. Isten most kezdi tárgyalni a bálványimádás témáját. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, én hirdettem, nem valamelyik idegen Isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ézsaiás könyve, 43. rész, 12. vers. Isten így szól, amíg nem fordulsz bálványokhoz, és nem követed azokat, amik félrevezetnek, megáldalak téged. Ezután is csak én leszek. Nincs, aki kezemből kiragadjon, ha én cselekszem. Ki másíthatja meg? Ézsaiás könyve, 43. rész, 13. vers. Ki másíthatja meg? Senki nem tudja megakadályozni. Senki ki nem menekülhet Isten kezéből, és nem rejtőzködhet el előle. Ezt mondja az Úr, megváltótok, Izrael szentje. A ti érdeketekben küldök Babilóniába, letörök minden zárat, a káldeusok pedig jaj veszékelnek. Ézsaiás könyve, 43. rész, 14. vers. Babilon végső pusztulását jövendöli meg. Én, az Úr vagyok a ti szentetek, Izrael teremtője, a ti királyotok. Ézsaiás könyve, 43. rész, 15. vers. Bizonyára elkerülhetetlen, hogy Izrael népe itt a téma. Isten vállalja a felelősséget azért, hogy ő alkotta Izraelt. Minden antiszemitának tudomásul kell ezt vennie. Ő a királyuk. Ez egy másik igazolás a Krisztus istenségének, mert ő a királyuk. Amikor az Úr Jézus lejött erre a földre, akkor igényelte ezt a királyságot. Izrael tudta, hogy ő igényelte az Immánuel megnevezést, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. A tájékozott izraelita ezt megértette. Már láttuk, hogy Isten sajátjának tartja Izraelt, mert ő a teremtője. Most beszél arról, hogy még a mező vadjai is tisztelik őt. Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a tuccok is, mert vizet fakasztok a pusztában, és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek. Ézsaiás könyve, 43. rész, 20. vers. Az a látásom, hogy még a világ állatai is egy kicsit tudatában vannak Istennek, hogy ő a teremtőjük, sokkal inkább, mint a bűnbe esett ember. Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat, önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Ézsaiás könyve, 43. rész, 25. vers. Isten azt mondja, hogy meg akar nekik bocsátani azon az alapon, ahogy nekünk is megbocsátott. Már ősatyád is vétkezett ellenem, és szószólóid álnokul viselkedtek. Ézsaiás könyve, 43. rész, 27. vers. Ez nyilvánvalóan utalás Ábrahámra. A Szentírás feljegyzi az ő bukásait és bűneit is. Csak azt kell említenünk, hogy hazudott a fáraónak Sára a felesége felől. Szószólóid, vagyis magyarázóid. Akik magyarázták Isten titkait a népnek, azok is vétkeztek és bűnbe estek. Emlékezzünk Sámsonra, Sámuelre és Dávidra. Ezért vetettem el a szentély fejedelmeit, hagytam, hogy pusztítsák Jákóbot, és káromolják Izraelt. Ézsaiás könyve, 43. rész, 28. vers. Ez Izrael jelenlegi állapota. Nincs békességük, mert eltávoztak az élő és igaz Istentől. Ez azonban nem a végső állapotuk. A 44. fejezet folytatja a 43. fejezet témáját. Mégis az utolsó fejezet említi az ítélet közeledését. Ez a fejezet feltárja az eljövendő királyság világosságát és a Szentlélek ígéretét. Ebben a részben ragyogó és keserű szatírát hirdet a bálványimádás ellen. Ez ennek a különös szakasznak ismételten előforduló témája. Az emberi szív elfordult Istentől a bálványokhoz. Ma nem fordulunk képekhez, hanem valami mást teszünk az igaz Isten helyébe, mint bálvány. Ez lehet az életpálya, a pénzkeresés, a hírnév utáni vágy, a szórakozás, a szex, az alkohol, az önimádat, vagy az üzlet. Ezek a mi bálványaink. A prófécia bálványimádás elleni támadásának a csúcsához a 46. fejezetben érkezünk. Ott majd ezt a témát alaposabban megvizsgáljuk, hogy lássuk a valódi különbséget Isten és a bálvány között. Isten választottjának nevezi Izraelt, és biztosítja őt segítségéről. Aztán itt van ez a kiemelkedő prófécia a Szentlélekről. Mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a szárazra. Lelkemet árasztom utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. Ézsaiás könyve, 44. rész, 3. vers. Azt hiszem, ez utalás a lélek kiáradására, ami megfelel Jóel könyve 3. része 1. 4. versének. Ha elolvassuk gondosan Jóel proféciáját, rájövünk, hogy az nem teljesedett be pünkösd ünnepén. Amikor Péter idézett belőle, akkor először ezt mondta. Ez az. Nem azt mondta, hogy ez a beteljesedés. A Jeruzsálemben levő tömeg nevetségessé tette a tanítványokat, mert más nyelveken beszélték Isten nagyságos tetteit. Azzal vádolták őket, hogy édesbortól részegedtek meg, és nem tudták, hogy Szentlélekkel teltek be. Ezért Péter lényegében ezt mondja. Ne csodálkozzatok ezen, mert ez hasonló ahhoz, ami majd az utolsó napokban történik. Miként tudjuk, hogy ez nem teljesedett be pünkösd napján? Ennek számos alapja van. Jóel ezt is mondta. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön. Vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Jóel könyve, 3. rész, 3. és 4. vers. Ez nem történt meg pünkös napján. Az apostolok cselekedetei elmondja, hogy a lélek nem áradt ki minden emberre, de Jóel így ír. Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Jóel könyve, 3. rész, 1. vers. Az apostolok cselekedeteiben olvassuk, hogy 120 tanítvány volt jelen, aztán 3000 hívő állt elő, de nem mindenki. Még 2000 év múltán sem mindenki hisz Krisztusban. Talán 500 000 lehettek Jeruzsálemben akkor, de még a legmerészebb elképzelés alapján sem mondható, hogy Jóel proféciája valóra vált abban az időben. Joel proféciájának beteljesedése a jövőben történik. Ezért mondom állandóan, hogy Isten legnagyobb napjai még a jövőben várnak ránk. A 9. verstől a 20. versig terjedő szakaszban találunk egy ragyogó érvelést a bálványimádás ellen. A próféta elsöprő erővel támadja annak hiába valóságát. Akik bálványokat készítenek maguknak, azok csak isteneik értéktelenségét mutatják be. A bálványképnek nincsenek érzékszervei, mint az embernek. A bálvány nem hall, nem lát, nem beszél, nem szagol, és nem érez. Pál semmiségeknek nevezte azokat, mert senkinek nem tudnak segíteni. Kiformált Istent, kiöntött bálványszobrot, amely semmit sem ér. Ézsaiás könyve, 44. rész, 10. vers. A próféta fölveti a kérdést. Miért töltitek minden időtöket azzal, hogy bálványt készítetek? Szégyelnetek kellene magatokat. Mindent összekevertek. Nem ti készítetek Istent, hanem Isten teremtett titeket. Most leírja a bálványkészítőket. A kovácsmester vésőt fogva dolgozik az izzó szénnél. Pörölyjel készíti a szobrot, erős karral dolgozik rajta. Ha megéhezik, elveszti erejét, ha nem iszik vizet, kimerül. Ézsaiás könyve, 44. rész, 12. vers. A fémműves Istent és bizonyos fémből isteneket gyárt, de ez elfárasztja, és bemutatja, hogy csak ember. Miután minden energiáját, talentumát, idejét és pénzét ráfordította a bálványkészítésre, mit csinál? Semmit. Egy gyönyörű kis semmiség áll előtte. Az emberi bálványkészítés eredete az erdőbe vezet, és ott is az Isten által teremtett fát használják fel. Csak Isten teremthet fát. Ez lesz az ember tüzelője, vesz belőle, hogy melegedjék, befűt, és kenyeret süt. De Istent is csinál belőle, és leborul előtte. Bálványszobrot készít, és imádja azt. Ézsaiás könyve, 44. rész, 15. vers. A szilánkok és forgások arra valók, hogy miután lehultak a kifaragott Isten szoborról, tüzet rakjanak vele, és megmelegedjenek mellette, meg kenyeret süssenek fölötte. Ez az egyedül gyakorlati és hasznos következmény, ami a bálványkészítésből származik. A forgás hasznos, de a bálvány egyáltalán nem használ semmire. Az nem melegíthet, az nem főzi meg az ételt, nem segíthet, nem menthet meg. A bálvány nem tehet értünk semmit. Isten Izrael figyelmét hívja fel arra, hogy a bálványimádás mennyire hiába való. Barátom, sokan olyasmire szánjuk oda magunkat, ami elszakít minket Istentől. Azok nem segíthetnek rajtunk, nem emelhetnek föl minket, nem adhatnak örömet, és nem válthatnak meg minket. Én mondom Círust pásztoromnak, és ő minden kívánságomat teljesíti, amikor azt mondja, építsék föl Jeruzsálemet, és rakják le a templom alapját. Ézsaiás könyve, 44. rész, 28. vers. Tartsuk szemünk előtt, hogy ez a vers valójában az előző fejezethez tartozik. Ez kiemelkedő profécia Círuszról. Megnevezte már körülbelül 200 évvel születése előtt. Úgy nevezte, hogy pásztorom. Ez az egyetlen eset, amikor valamilyen pogány hatalmasság ilyen címet kapott a Szentírásban. Erről a következő fejezetben folytatjuk a magyarázatot. A 45. rész megint folytatja az előző fejezet témáját. Ez a fejezet is Círusszal kezdődik, mint ahogy az előző fejezet vele zárta a leírást. Eléggé szerencsétlen az a helyzet, hogy a 44. rész utolsó verse nem a 45. rész első verse, de bizonyos vagyok benne, megérted, hogy a fejezet és versbeosztás emberek munkája. Azt mondják, hogy a középkorban egy szerzetes jelölte meg a fejezeteket, amikor szamárháton lovagolt az Alpokban. Ha a szamár megállt, akkor a szerzetes is megjelölte tollával a szövegben a fejezet végét. Természetesen ez csak mese, de mutatja, hogy bizonyos helyeket tényleg így jelölhettek meg. Valójában vannak idők, hogy talán némelyik beosztást maga a szamár végezte. Hadd ismételjem a 44. fejezet végső versét, mivel az valójában ide tartozik. Én mondom Círuszt pásztoromnak, és ő minden kívánságomat teljesíti, amikor azt mondja, építsék föl Jeruzsálemet, és rakják le a templom alapját. Ézsaiás próféta könyve, 44. rész, 28. vers. Imádkozzunk! Örökkévaló Istenem, édesatyám, köszönöm, hogy kezedben tartod a világtörténelmet, és még azokat a királyokat és uralkodókat is felhasználod ügyed továbbitelére, akik csak távolról vagy egyáltalán nem ismernek téged. Add, hogy higgyek benned, és meggyőződéssel valljam, hogy te vagy az én uram, királyom és irányítom, egyedül benned bízom. Amen.